8.10. Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentősége és üzenete az a feltétlen szabadságvágy, amely nem ismer gátat és nem tűr akadályokat, jelentette ki Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének budapesti megemlékezésén. Schmidt Mária kiemelte, 1956 újra megerősítette, hogy a magyar emberek nem tudnak szabadság nélkül élni. A szabadság hiányát csak ideig, óráig tudják elviselni, de amikor már fulladoznak, szabad levegőért kapkodnak, akkor ásót, kapát, kardot, puskát, kalasnyikovot, majd molotov koktélt ragadnak, és legyen bármekkora fölényben az ellen, a megszállók, a zsarnok, szembeszállnak vele, és akár az életük árán is harcolnak, fogalmazott. A Terrorháza Múzeum főigazgatója azt hangsúlyozta, 1956 lényege és máig tartó üzenete, hogy semmink sincs, hogyha nem vagyunk szabadok. Ezért kell a szabadságért az életünk árán is harcolnunk, fogalmazott. Magyarországnak béke stratégiája van, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri értekezletén Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tanácskozáson azt mondta, Magyarország nem a háborút, hanem a békét támogatja, elkötelezett NATO szövetségesként pedig mindent megteszünk országunk, és ezen keresztül a Védelmi Szövetség megerősítéséért. Szalai Bobrovnicki Kristóf kijelentette, a szövetségnek folytatnia kell a megkezdett munkát. Több erőre, képességekre és befektetésekre van szükség ahhoz, hogy elérjük a védelmi terveinkben kitűzött célokat. Ehhez nem csak a nemzeti haderők fejlesztésére, de a védelmi ipar megerősítésére is szükség van. A tárcavezető kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán a magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan. Támogatunk minden olyan reális kezdeményezést, amely békéhez vezethet Ukrajnában, mondta a miniszter. A fogyatékossággal élő emberekre a társadalom önálló résztvevőiként, teljes értékű tagjaiként tekint a kormány, közölte a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a Szimbiózis Alapítvány 25 éves jubileumi ünnepségén Miskolcon. Kósa Ádám szerint a kormány elkötelezettségét az is mutatja, hogy az esélyegyenlőség biztosításáért önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot hozott létre. Közös feladatnak nevezte, hogy a fogyatékossággal élő emberek minden támogatást megkapjanak az önálló és az önrendelkező életvitel elősegítéséhez, mobilitásukhoz és a munkavállaláshoz. A 25 éves alapítvány arra fókuszál, hogy a fogyatékossággal élő emberek teljes értékű életet éljenek, javuljon az életminőségük, támogassa önálló életvitelüket, fogalmazott az államtitkár. A Honvéd Kadét program hozzájárul Magyarország biztonságának erősítéséhez, jelentette ki a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Sportszövetség, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közös konferenciáján Budapesten. Simicskó István elmondta, a program sikerét mutatja, hogy a középiskolákban kadétként tanulók fele később a katonai hivatást választja. Azt is elárulta, a Honvédelmi Szövetség legfontosabb küldetése a fiatalok megszólítása, annak érdekében, hogy felruházzák őket a hazavédelméhez szükséges képességekkel. Ez nagyon fontos a mai, egyre veszélyesebb világban, amikor kihívást jelent az illegális migráció, a katasztrófa helyzetek, az olyan járványok, mint a Covid és a világban dúló háborúk, fűzte hozzá. A politikus, a KDNP parlamenti frakció vezetője úgy vélekedett, a globalizáció egyre inkább veszélyt jelent, mert a nemzettudat és a transzcendentális hit felszámolására törekszik, így gyengítve az emberiséget. Ezért fontos a védelmi nevelés, mert ha egy fiatal szilárd értékekkel rendelkezik, védekezni képes ezek ellen a veszélyek ellen, fogalmazott Simicskó István. Sport. A férfi futsal NB1-ben szereplő Nyírbátornál edzőváltás történt. Elek Gergő helyett már a portugál José Gerardo irányítja a csapatot. Gerardónak nem ismeretlen a honi közeg, hiszen korábban a Gödöllő edzője volt. A nyírbátoriak tegnap a Deac otthonában vizitáltak, a mérkőzés végeredménye 0-0 lett. Ezen a mérkőzésen már Gerardo ült a vendégek kispadján. A 16 ponttal rendelkező nyírbátor a 7. helyen áll a tabellán. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A keleti és szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 2 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, amelyben dr. Horváth Dezső fizikus beszél a katolikus egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben.
Most ez érdekes, hogy ezt Friedman levezette matematikailag az Einstein elméletben, Einstein ezt nem volt hajlandó elfogadni. Utána 5 évvel később Georges Lemaître szintén bebizonyította matematikailag, hogy ez tényleg így működik egyébként. Tehát ez egy egyszerű matematikai következménye az Einstein egyenleteknek, amelyeket egyébként hihetetlen pontosan bizonyítottak közben. Ha most persze, ez nem jelenti azt, hogy a csillagok is duzzadnának, ez csak az üres tér, amelyik nő. Tehát amit összetart valami, az együtt van. Tehát a galaxisokat összetartja a gravitációs erő. Azok nem fognak duzzadni, csak éppen távolodnak egymástól. Ha most Edwin Hubble 1929-ben kimérte azt Leavittnek a módszerével, hogy a különböző galaxisok azok milyen sebességgel távolodnak tőlünk különböző távolságban, és kapott egy lineáris összefüggést. Most bátor ember volt, mert én, mint kísérleti fizikus, erre bizony nagy bátorság kell, hogy ezek a pontok ezt az egyenest rátegyem. De rátette, és kiderült, hogy igaza volt. Tehát megállapította azt, hogy minél távolabb van egy galaxis tőlünk, annál gyorsabban távolodik. És ez a kettő közötti arányossági tényező, ez a nagy H, ezt úgy hívjuk, hogy Hubble állandó. Hubble állandó. Ez 70 km per szekundum megapárszekenként. A megapárszek az kb. 3 millió fényévnyi távolságot jelent. Ez a csillagászok kedvenc mértékegysége. Most ez, játsszuk ezt vissza. Menjünk vissza időbe. Ez azt jelenti, hogy 14 1 per h idővel ezelőtt az egésznek egy pontba kellett lennie. Tehát ez egy elég elképesztő dolog, ez azt jelenti, hogy 14 milliárd év, ez egyszerűen csak a reciproka ennek az értéknek, és ez a világegyetemünk kora, ennyi idős. Most ezt az egyenest később nagyon pontosan ellenőrizték. Nézzék meg, hogy ez a mérés itt nulla és 2 megapárszek távolságnak felel meg, a lenti meg 0 és 400 között. És nagyon pontos volt ez a becslése Hubble-nak. Tehát tágul a világegyetem. És a Ptolemaioszi képben a Föld volt a középpont, a Kopernikusziban a nap, a kozmológia el, meg azt mondja, hogy nincs középpont. Tehát ezt szokták mondani, ez a hasonlít a kellő tésztához, ahol a mazsolák távolodnak egymástól, hogy duzzad a tészta, de saját maguk nem nőnek. Eléggé erőltetett kép. Sötét anyag. Ez a következő témám. Az a helyzet, hogy már nagyon régen észrevették azt, hogy a spirál galaxisoknak a forgási sebességet szabályozó Kepler törvény nem igazán érvényesül, ha csak azt az anyagot tekintem, amit látok. Tehát egy ilyen galaxisban ott vannak a 10-11-en fénylő csillag, föl lehet mérni azt, hogy nagyjából milyen a tömegeloszlás, és kiderül, hogy sokkal több tömegnek kell körülötte lennie, nem csak benne, hanem körülötte, abból, ahogy a galaxisok karjai mozognak. Na most ezt már nagyon régen észrevették, a 30-as években észrevették, de Vera Rubin volt ez az amerikai csillagásznak, aki rendbe rakta a témát, és elnevezte sötét anyagnak 1966-ban. Rengeteg bizonyíték van arra, hogy körülbelül 5-ször annyi sötét anyag van, mint világító anyag a galaxisok mögött, de máig nem tudjuk, hogy az micsoda. Tehát de abból, ahogy a csillagok mozgásából például ki lehet számolni, milyen a sötét anyag eloszlása. Például ez egy galaxis, két galaxis ütközése, ahol a piros a normál anyag, és a kék az ott velük együtt közlekedő sötét anyag. Ősatom. Georges Lemaître találta ki, állította fel az ősrobbanás modelljét, hipotézisét. Ő ezt az ősatom hipotézisének hívta egyébként. Egy nagyon érdekes fizikus volt, ugyanis párhuzamosan végezte a teológiát és a fizikát, katolikus pap, és egész életében reverendában járt, de fizikus volt, fizikus professzor a Löweni Egyetemen. 1931-ben írt egy cikket, a világ kezdete a kvantumelmélet szempontjából, és ebben vázolta fel ezt a hipotézist. Egyébként ezt ő úgy hívta, hogy a kozmikus tojás felrobbanása a teremtés pillanatában, és ezt tegnap nélküli napnak is hívta, hiszen előtte idő nem létezhetett. Most nagyon érdekes, hogy ennek ezt nagyon sokáig senki sem akarta elhinni természetesen. Fred Hoyle, aki egy nagyon nevezetes csillagász volt, a Stabil Univerzum híve, a BBC rádióban rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott, és 49-ben gúnyosan emlegette Lemaître elméletét azzal, hogy még ilyen marhaságokat is kitálnak pihentagyú fizikusok, mint a nagy boom, a Big Bang elmélete. És ez a név rajta maradt, magyart kivéve, mert mi ősrobbanásnak hívjuk, az van, de jobb, mint a nagy robbanás. Bármint fogjuk látni, a robbanás maga az nem egy igazán jó szó erre. Ezért ugyanis a Nobel-díjat 2019-ben kapta Peebles, a Princetoni Egyetem professzora. És az indoklásban, az van a Nobel indoklásban, hogy ő alapozta meg a kozmológia átalakítását az utóbbi 50 évben spekulációból tudományba. Na most ő mondta azt, hogy szerencsétlen dolog a kezdeteken tűnődni, amikor nincs semmiféle jó elméletünk olyasmire, hogy kezdet. Nem tudjuk. Tehát ő például többször hangsúlyozza, az ősrobbanásnak nem volt pillanata, mert idő nem létezhetett még akkor, csak utána jött létre. Elég elképesztő, nem? Ilyenkor, ebben nagyon sokat beszélek, de mindig a hideg futkos a hátamon, amikor erre gondolok. Egyébként ez a Big Bang Theory, ez nagyon híres lett, az magyarul agymenőknek hívott sorozatból kifolyólag. Unokáim hívták fel a figyelmet, hogy rengeteg fizika van benne. Itt például a Big Bang Theory néven ez a Sheldon Cooper meg a Leonard reggeliznek, mögöttük a táblán mindenféle fizika van felírva, egyenletek, és engem az lepett meg, hogy nézegettem, és mindegyik olyan jónak tűnt. És utána néztem, és kiderült, egy David Salzberg nevű kaliforniai professzor a felelős azért, amit ezek mondanak, meg írnak, és ez kollégám a CMS kísérletben. Írtam is neki, hogy milyen jó a fizika, és azonnal válaszolt, hogy igen, a kollégák nagyítóval nézik, hogy nincs-e hiba benne. Nagyon érdekes Lemaître és Einstein viszont, ez Lemaître fiatalon, ez meg Albert Einstein. 1927-ben Lemaître elkapta Einsteint, és táblán levezette neki, hogy az egyenletének nincs stabil megoldása. Tehát a világegyetem köteles tágulni, hát mert azt látjuk, hogy tágul nem zsugorodik, hanem tágul. És erre azt mondta neki, hogy az ön matematikája precíz, de a fizikája föltelmes. És később, 33-ban, amikor Lemet előadta űrsatom elmélet, azt mondta, hogy ez a legszebb és legkielégítőbb teremtés magyarázat, amelyet valaha hallottam. És 30 évig gyűlt az elmélet és kísérlet tapasztalat, amikor végre a kozmikus háttérsugárzás tanulmányozása igazolta az űrsobbanás modelljét. Ez mi volt? Két mérnök, a Bell laboratórium két mérnöke épített egy sokkal érzékenyebb radart, mint addig bárki. Ez a radar, ez egy zajt észlelt. Egy olyan zajt, ami egyidejűleg jött mindenfelől egyformán. Egy mikrohullámú zaj volt, sugárzás, és erre rájöttek arra ki mérésekkel, hogy ez egy 3 Kelvin hőmérsékletű sugárzás. Exaktul 3 Kelvin. Na most erre az az elmélet, erre föllőttek egy műholdat, hogy ezt kimérje, ugye, mert a Földön rengeteg zaj van, mindenféle zavar, hát fönn a világűrben sokkal jobb, megállapították, hogy ez 2,728 Kelvines hőmérsékleti sugárzás, és az elmélet azt mondja, hogy eredetleg 3000 kelvines fotonok hűltek le erre, miközben a világegyetem ezerszeresére tágult. Ez tehát az elmélet. Most jó kérdés az, hogy hogyan alakulhattak ki galaxisok, és erre a Kobe kísérlet kimutatta, hogy vannak gócok a cégbolton, ahol egy picit magasabb a hőmérséket, és vannak pontokon kicsit alacsonyabb. És ahol kicsit magasabb, ott alakulhattak ki a kezdeti galaxisok, mert ott több anyag volt kezdetben. De ez a negyedik jegyben van egyébként, ez a különbség. Ezért, amikor sokkal pontosabban megismételték a kísérletet, ez a két ember megkapta a Nobel-díjat a Kobe kísérletért. Tehát most a legfontosabb bizonyítéka az ősrobbanás elméletének az a látható anyag eloszlása a világegyetemben. Tehát háromnegyed része hidrogén, negyed része hélium. Az összes többi, ez mind, amiben mi vagyunk, ez csillagpor igazából. Tehát ez elhanyagolható mennyiségű. Most az viszont azt nagyon könnyű magyarázat adni, hogy miért pont hidrogén. De a héliumot nehéz megérteni. A hélium jelenléte azt jelenti, hogy valamikor az összes anyag nagyon forró kellett, hogy legyen, hogy összepéselje a hidrogén, úgy, mint a napban, hogy összepéselje a hidrogén nagy részét héliummal. Most volt egy csomó probléma, amelyet a felfúvódás elmélete magyarázott meg. A felfúvódás elmélete azt mondta, hogy a világegyetem korának az első 10-32. Másodpercében, ugye azt mondtam, hogy nulla nem volt, de az első 10-32. Másodpercére 10-26. Szorosára kellett duzzadnia a világegyetemnek. Most vegyük észre, hogy ez nem mond ellent az Einstein-féle relativitás elméletnek, hiszen ez nem jelent mozgást az anyagra, ez csak a térnek a tágulása. A tér akármilyen gyorsan tágulhat. Ez nem jelent anyagi mozgást. Az anyagi mozgás az, amit az Einstein elmélet korlátoz. Tehát, és akkor eltelt, ugye a kozmikus háttérsugárzás az onnan eltelt, hogy a fél órával a Big Bang után egy 300 millió fokos plazma kellett, hogy alkossa a világegyetem anyagát. Ez szépen lehűlt 380 ezer év alatt, 3000 Kelvinre, amikor kialakultak a semleges atomok, és ezzel átlátszóvá vált a közeg a fotonok számára. Eddig átlátszatlan volt, mert csupa töltött részecske alkotta. És erre itt alakult ki a kozmikus háttérsugárzás 3000 Kelvinre, és akkor 14 milliárd év alatt ugye 1000-szeresére tágult a világegyetem. Ez ilyen egyszerű. És közben 3000 Kelvinről 3 Kelvinre hűlt le a kozmikus háttérsugárzás. A tértágulás az hűlést is jelent. Most a galaxisok onnan érnek, hogy bizonyos pontokban véletlenszerűen sűrűbb volt az anyag, mint másutt, és onnan látjuk, azokból a pontokból látjuk a magasabb hőmérsékletű kozmikus háttérsugárzást. Most nagyon érdekes, amit a Hubble teleszkóp látott, ez is egyike a szatelliteknek, tehát egy műholdas teleszkópnak, csillagászati eszköznek. Fogtak egy sötét pontot, és ráirányították a teleszkópot, 1 millió másodpercig figyelte ugyanazt a pontot. És 10 000-nél több 10 milliárd évnél régebbi galaxist látott. Azon a ponton, ami a normál csillagászati eszközökkel teljesen sötét volt. Ma ennek az utóda a James Webb űrteleszkóp egyszerűen fantasztikus képeket produkál. Például ugyanarról a térrészről ezt látta Hubble 2017-ben, és ezt látta James Webb 2022-ben. Nézd meg, hogy ugyanezek a dolgok vannak rajta, de iszonyúan jobb felbontással. Sötét energia. A távoli szupernovák úgy vizsgálatából az derült ki, hogy a világegyetem olyan, mintha egyre gyorsabban tágulna. Most ez a gyorsuló tágulás, ez azt jelenti, hogy valami kifelé szívja az anyagot a világegyetemen belül. Ezt elnevezték sötét energiának, és ezért kaptak a három úr kapott Nobel-díjat érte. A sötét energia nagyon sok egyéb bizonyíték is van egyébként. Micsoda? Na de nem tudjuk, hogy micsoda. Ez a vákum gravitáló energiája elképesztő módon. Ez azt jelenti, hogy a vákum nem üres. Gravitáló energiája van, mégpedig ez dominál jelenleg az összes, a világegyetem összes energiájának a tömegének, tömeg meg energia ugyanaz, ugye tudjuk a fizikában, összes tömegének a 70%-a az a sötét energia. Ez úgy tűnik, az ősrobbanás után nagyon nagy volt, korai univerzumban sokkal kisebb, és azért tágul gyorsulva a világegyetem, mert ahogy nő a tér, úgy nő ez a sötét energia. Na most ezt azt mondják matematikai gondolkodású fizikusok, hogy integrált Einstein kapott egy egyenletet, megjelent benne egy konstans, egy állandó. Ugye a határozatlan integrál az mindig tartozik egy állandó, ez az állandó a kozmológia állandó, ez ilyen egyszerű. Nem, szó sincs energiáról. Na mindegy, ez nagyon érdekes egyébként, hogy rengeteg modell és spekuláció van, de nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát, ahogy említettem, a mitől jötték létre a galaxisok? Most úgy tűnik, hogy a sötét anyag gravitációs gödreibe jöttek létre a galaxisok. És ez bizonyítja a kozmikus háttérsugás irányfüggése, amelyet már említettem, hogy ott úgy tűnik, hogy ezekben a pontokban kicsit sűrűbb volt az anyag, mint másutt. Ezt kimérték ezek az űrteleszkópok, például a Wilkinson, az első a COBE volt, utána jött a WMAP, és most úgy utoljára a Planck teleszkóp, egyre pontosabban mérték. Ugye, ha kiterítek egy gömbfelületet, akkor egy ilyen ellipszist kapok. Ez a világ, ez az égbolt. Ez itt a tejútrendszer hatása, amit látunk, ugye benne ülünk. Ha ezt levonjuk, akkor ez a maradék anizotrópia. Jó, hát az első az a nap mozgásából ered, az egy ilyen dipólus, azt nem mutattam. Most ez a Planck űrszonda, amelyet 2009-ben lőttek föl, ez egy zseniális dolog volt, és ez meg a Fermi Large Area Telescope, ez nagyon érdekes, azt mondja ennek az a rövidítése, hogy flat, mint lapos angolul. A pihentagyú fizikusok kitálnak ilyen jó kis rövidítéseket általában. Ez a űrteleszkóp, ez speciálisan a nagy energiás gammasugarak, úgynevezett gamma kitörések észlelésére épült. Ez 3 év termése, amit látszik. Tehát a mai anyag egyensúlya következőképpen néz ki. Először is a Friedmann egyenlet az, amelyik összegezi azt, hogy hogy áll össze a világegyetem 100%-os tömege. Hogy áll össze? Hát először is van egy sugárzási része, van egy anyagi része, van egy görbület, amely mínuszba jön, és van a kozmológiai paraméter, a sötét energia. Ez együtt adja ki. Most az univerzum lapos, ha ez az omega k nulla. Márpedig úgy néz ki, hogy az univerzumunk lapos, nincs saját görbülete. Ezt hallgatóimnak el szoktam mondani, hogy ezt hogyan lehet mérni, de most nincs rá időm. Tehát azt kell megnézni, hogy a háromszög szögeinek az összege tényleg 180 fok-e. A sugárzás tehát kicsi, ez az omega k nulla, ez azt jelenti, hogy anyag dominálta univerzumunk van. Ez az anyag, ez áll a normál anyagból, tehát ez itt úgy hívjuk, hogy barionos anyag, de ez tartalmazza a csillagokat, fekete lyukat, borgászt, még a neutrinókat is, abból nagyon sok van, de nagyon kicsi a hatásuk. És a cold dark matter, a hideg, sötét anyag. És ez a barionos anyag, amit látunk, az kb. 5%, a hideg, sötét anyag az 26%, és a sötét energia meg 69%. És a világegyetem korát ilyen pontosan lehet tudni. Ez a 14 milliárd év, ez így néz ki.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat. Ebben pedig dr. Horváth Dezső fizikus beszélt a Katolikus Egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben. Köszönjük figyelmüket, további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak félórája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Máté írja evangéliumában, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. De mégis mi kifejtve a keresztjén hit tartalma? Miként vezetett el mindenféle korban, egészen máig embereket Isten arra, hogy higgyenek benne? Egyáltalán hiszek vagy tudok? Szeverényi Jánossal beszélgetünk arról, hogy miben hiszünk, a témát felvető Híd magazin kapcsán. Hallgassanak minket ma is.
Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
A Híd Evangélikus Missziói magazin témája apropóján arról beszélgetünk Szeverényi Jánossal, hogy miben hiszünk. Kezdjük azzal, hogy sokféleség mutatkozik abban, hogy ki hogy éli meg a hitét, a keresztény hitről beszélünk, és hogy mi az, ami számára meggyőző erővel hat, mi az, ami megszólította őt, akár először, amikor hitre jutott. Mégis körülírhatjuk-e azt, hogy mi az, ami egy minimum a keresztény hitben, amit el kellene fogadnunk, vagy közösként lehet hirdetnünk?
A kereszténység a születése óta újra és újra értelmezi saját magát. Ezekről szólnak már a jézusi tanítások és beszédek is, hiszen ott Jézus értelmezi például a mózesi törvényeket. Őt is megkérdezték, hogy akkor mi a fontos, miben hiszünk. Mit kell gondolnunk bizonyos dolgokról, életről, halálról, Istenről, teremtésről, bűnesetről, a jelenről, a jövőről, vagy akár a munkáról, házasságról, félelemről, és ezeket újra és újra az egyház megfogalmazza. A jézusi tanításokat érdemes ilyen szempontból is átgondolni, hogy Jézus mire tette a hangsúlyt. Tudjuk jól, hogy Jézus nagyon komolyan vette a 10 igét, a 10 parancsolatot is, de ő még ezt is leegyszerűsítette, és ezt is összefoglalta, és azt mondta, hogy szeresd, tiszteld, imádd az Istent, és szeresd az embert. Ennyire leegyszerűsítette ezt a kérdést, és segítette az embereket kijönni egy ilyen katyvaszból tulajdonképpen, hogy mit kell megtartani, mit nem kell, milyen ruhát vehetek föl, milyen ételt ehetek meg, és aztán megszülettek az első apostoli levelek is, könyvek is, itt főleg ugye a páli levelekre gondolhatunk, és Pál apostol is értelmezte az akkor már 30-40 év alatt kialakult keresztény gondolkodást, igehirdetést, látást, életgyakorlatot, és akkor az ő levelei is felfoghatók így, hogy megfogalmazták akkor, hogy akkor végül is kiben hiszünk, miben hiszünk. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelent ő számunkra? Mennyiben ember? Mennyiben Isten? Mit jelent az ő kereszt halála, feltámadása és a több? És végső soron az egész egyház történetet végig kíséri ez a fajta gondolkodás, hogy az egyházatyák, a teológusok, papok, írástudók, később a reformátorok újra és újra a korban, amiben éltek, a koruk összefüggésében is meg kellett, hogy fogalmazzák a hitünknek a lényeges pontjait. És ma is egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokféle elmélet jelenik meg, még a kereszténységen belül is. Különböző Jézus értelmezésekről tudunk, Jézus képek vannak. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az értelmezése is különböző egy-egy egyházon belül is. Hát érdemes ezeket végig gondolni, és a mai embernek megvannak a kérdései, hogy akkor tényleg kiben hiszek? Amit az előbb is említettél, mi az a minimum tulajdonképpen, amitől azt mondhatom, hogy én keresztény vagyok? Vagy éppen a határán vagyok? Vagy már nem az vagyok? Ezek érdekes kérdések, izgalmas kérdések, és többek között ez a Híd magazin is ezért született, hát nyilván nem nem adhatunk mindenre választ, meg nem is akarjuk eljátszani a mindentudónak a szerepét, de azért közelítettük ezt a témát.
27 személyt kértél fel egy körkérdésben, hogy fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra kereszténységük, akkor itt egy ilyen mozaikszerűen összerakódó, de egységes kép szeretne kialakulni ebből, hogy ez a sok-sokféle ember mit hisz végül is?
Egyrészt ez egy magazin és magazin stílus, amit itt alkalmazunk. Ez az úgynevezett körinterjú vagy körkérdés. A szerzők egy jó része visszaválaszolt, hogy ez nagyon nehéz feladat néhány mondatban, mely meghatároztam előre, hogy milyen mennyiségben válaszoljanak. Ez nekik is egy gyakorlat, meg mindnyájunknak is egy gyakorlat, hogy tudunk-e röviden beszélni. Jó gyakorlat ez is, hogy meg tudjuk-e röviden fogalmazni a keresztény hitnek a lényegét, de nem ez motivált ebben elsősorban, hanem nagyon szeretjük és tiszteljük ezeket a szerzőket, akik évek óta hozzájárulnak a Híd magazin tartalmához. Abban egyeznek, hogy élőhitű keresztjének, és engem is nagyon érdekelt, hogy ők hogy fogalmazzák meg a hitünk lényegét, és valóban nagyon színesen, nagyon érdekesen. Nincs két-egy forma válasz, de mégiscsak harmóniában vannak, mert a hitünk és tapasztalatunk alapján azért, ha Szentlélek által Jézusra nézünk, Jézust hallgatjuk, értjük az evangéliumnak az üzenetét, akkor van közös nevező. Csak mindenki a maga egyénisége szerint, kegyességi gyakorlata szerint éli meg, vagy fogalmazza meg a dolgokat, de harmóniában van ez a 27 válasz egymással.
Légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat,
missziós emberként hogyan látod, mikor válik a sokszor a bizonytalanságot jelentő fogalomként ismert hit bizonyossággá, olyan alapjává emberek életének, amiért sokak évezredek folyamán életüket is odaadták?
Mint minden, ez is egy izgalmas és érdekes kérdés, ha hit maga. Hit nélkül nehéz élni, az ember emberséghez hozzátartozik, hogy ha reggel föl kell, akkor valamiben hinni akar, hogy van értelme az életnek, el kell kezdeni a napot, de önmagában a hit az lehet fals is, az lehet rossz is, tehát elcsúszhat. Elég sok fanatikus ember van, vagy vannak, akik destruktív közösséghez tartoznak, vagy olyan áramlatok érik el őket, amelyek nem feltétlenül egészségesek, és nem segítenek. Tehát egészen elkötelezetten lehet valamiben inni, ami rossz. Tehát már is ettől bonyolultabb a kérdés. És a keresztény hit is olyan, hogy ehhez valóban hitre van szükség, mert nem megfogható, tehát a mi Istenünk, talán a keresztények Istene egyedül, ugye a zsidó keresztény Isten az, aki nem kifaragható, nem tehető asztalra, nem festhető vászonra, nem bizonyítható. Ezt is ki kell mondanom. Tehát képletszerűen nem bizonyítható az Isten, mert ő Isten. Hogyha bizonyítható lenne, ha asztalra tehető lenne, ha definiálható lenne, akkor már nem lenne Isten. Akkor már az emberi vallásnak lenne a kreálmánya. Tehát ettől is ez egy izgalmas kérdés, és a zsidók is megküzdötték ezt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a környező népek, mindenki be tudta mutatni a maga Istenét, bálványát, és emlékszünk arra jelentően, amikor Mózes fölmegy a hegyre a törvényért, és a nép aranybórjút, aranybikát készít az ékszerekből, mert megfoghatóvá, láthatóvá akarták tenni az Istenüket. Emberleg ez érthető, de téves út. Tapasztalatom és látásom szerint a hit az mindenképpen ajándék és kegyelem, tehát lehetséges egy keresés az ember életében, egy keresési időszak, meg a vágyódás arra, hogy higgyek már valamiben, legyen már valami kapaszkodó az életemben. de a keresztény hit az mindenképpen Isten ajándéka, amikor megszólít minket, fölveszi velünk a kapcsolatot, kicsit olyan, mint amikor az Ádám eltéveszte a dolgokat, és Isten keresi őt a kertben, és megszólítja a nevén, hogy Ádám, hol vagy? Vagy Zákeus fájához oda megy Jézus, és nevén szólítja, Zákeus, gyere le, mert ma a te házadnál kell lennem. És a hitet végső soron az Isten jelenléte és megszólalása, a Szentlélek által megszólalása hozza létre. És ez létrejöhet akár gyerekkorban, vagy egy konfirmációs oktatási folyamatban, bármikor a mi életünkben van, aki késő vénségében jut hitre. Hogy aztán létezik-e teljes bizonyosság, ez egy komoly kérdés. Van egy ilyen gondolat a Pál apostolnak, hogy tudom, hogy kiben hiszek. Tehát az embernek lehetnek olyan tapasztalatai Istenről, például az ima élete kapcsán, vagy elmegy egy templomba, egy konferenciára, vagy gyülekezetbe, és ott olyan egyértelműen és erőteljesen van jelen Isten szentsége, szeretete, igéje, elsősorban az igéje, ami megérinti az embert, az értelmét és a szívét, hogy az ember azt érzi, hogy akkor most már nem csak remélem, meg nem csak hiszem, hanem tudom. És ezért mondhatjuk ki egyes helyzetekben, hogy tudom, hogy van örök életem, és tudom, hogy van üdvösségem, mert Isten ezt nekem ajándékozta, de természetesen a hívő emberek ezt megfelelő alázattal kell, hogy átgondolják és kimondják.
Ide idézném azokat az igéket, amiket én is megtaláltam itt a beszélgetésre készülve, és pont te is említettél. Pál azt írja, hogy tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. János pedig a levelében írja, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ezek a keresztény hitünknek is a hatalmas igazsága és nagyon erőteljes szavak. Hogyan tudja ezt a mai kereszténység kommunikálni a világ felé, vagy hangsúlyozni, továbbadni? Hogyan lehet akkor tennünk emberként a másik ember hitéért?
Hát egyrészt azért attól, hogy valakitől hallom, hogy ő tud valamit, vagy bizonyos valamiben, attól nem biztos, hogy én is az vagyok. Tehát a kereszténység az egész nagy közösség, a kb. 2 milliárdos közösség nagyon-nagyon színes. És különböző emberek vagyunk, de felekezeten belül és gyülekezeten belül is. A legkülönbözőbb típusok, vannak racionális beállítottságúak, vannak érzelmi beállítottságú emberek, vannak szkeptikusok, én is közéjük sorolom magamat, akik szeretnek kérdezni, szeretnek megkérdőjelezni dolgokat, nem szeretnénk valami olyanban hinni, vagy olyat tudni, aminek nincsen alapja, ezt talán furcsa hallani éppen egy gyakorló lelkésztől, de mégiscsak így van. Színes világban élünk, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk, egyházban, egyházon kívül, társadalmi életben, etikai, erkölcsi folyamatok, törvényhozások, egy egész kultúra váltáson megyünk keresztül, tehát itt ezerféle kérdés van. És mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg rá lehet tenni az életünket, hogy mindez hogy képviselni? Hát alázattal, alázattal, hogy én erre jutottam, én ezt látom. Sokakkal beszélgetek, a legkülönbözőbbekkel, és igyekszem alkalmazkodni az ő lelki-szellemi állapotához, és nem egyszer ráborítani azt, hogy én ezt tudom, azt tudom, ezt így kell hinned, úgy kell hinned, hanem beszélgetünk. És ezt próbálom Jézustól tanulni szintén. Jézus beszélgetett. Nagyon-nagyon fontos a párbeszéd, tehát megérteni az embereknek a gondolatait, kérdéseit, aztán, ha Isten szent lelke megadja, akkor lehet mondani konkrétumokat. Ki lehet mondani, ha én abban bizonyos vagyok, de akkor is azt mondani, hogy én erre jutottam, én ezt így látom, én ezt így gondolom. És most is kapcsolatban vagyok nem hívő emberekkel is, akik az interneten látják a megnyilvánulásaimat, és úgy örültem neki, hogy egy volt osztálytársam is, aki ateista, azt mondja, nem értek veled egyet nagyon sok mindenben, de tiszteletre méltó az, amit mégis képviselsz. De ott van, és látja, és olvassa, és éppen felajánlottam neki, hogy akkor beszélgessünk, miért nem? De a hitet és a tudást egymásba nem tudjuk önteni, tehát meghallgatni lehet egymást természetesen, és alakíthatjuk, formálhatjuk egymást, de nincs olyan hívő ember, aki a másiknak például hitet tudna adni.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, vígy erőt ellenségünkkel,
akik szent fiadat támadják, hogy trónodról lett a szítság. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy. Te védd meg árva népedet, hogy dicsérhessen tégedet.
Szeverényi Jánossal arról beszélgetünk, hogy a kereszténységben miben hiszünk. Jelen világunkban mit gondolsz, hogy melyek azok a tévedések, vonzó tévtanítások, kísértések, amelyek támadják a kereszténység hitének a tisztaságát? Vagyis miben nem higgyünk?
A spirituális kísértést abban látom, hogy elég sok önmegváltó irányzat van, vallásokon belül, meg ezoterikus vonalon is. Ezeknek nyilván vannak értékes motivumai, tehát ez a szedd össze magad, meg koncentrálj, meg meditálj, meg változtass meg az életmódodat, másképpen étkezzél, többet mozogjál, legyél pozitív, szakítsd meg a kapcsolataidat a negatív emberekkel, a negatív kapcsolatok, és ezekben vannak igazságok. Hát természetes, hogy kell mozogni, természetes, hogy egészségesebben kéne étkezni. Sok mindent tehetünk magunkért, és tegyünk is, de vannak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem lehet megoldani a spenóttal, életmódváltással, nem lehet megoldani. Tehát maga a bűnnek a valósága, hogy az ember szíve gonosz tud lenni, és bántja saját magát, meg a környezetét is. Tehát maga a bűn erősebb nálunk. És ezért van szükségünk megváltásra. A kereszténységnek azért ez a lényege, hogy Krisztus olyan dolgokból vált meg minket, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát nem vagyunk Münchhausen bárók, aki saját magát kiemeli a mocsárból. Ez az egyik spirituális kísértés, hogy ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megteszed, akkor rendben leszel, akkor jó lesz az életed. Nagyon kétséges megoldás ez. De ennél sokkal nagyobb problémának látom a mai korszellemet, hogy mintha Európában és Európa történetében először alakulnak ki egy olyan úgynevezett kultúra, amely spiritualitás mentes, tehát istenmentes, vallásmentes, hitmentes, és egyszerűen teljesen durván és érdesen individualista, tehát önző, anyagias, ebben látja az élet értelmét, hogy minél gyorsabban élni, minél több virágot leszakítani, minél hamarabb meggazdagodni, és élni valahogy, de rengeteg üres életet látok, és értelmetlen életet, mert ez önmagában az embert nem teszi boldoggá. És az ember azért boldogságra teremtetett, és a kereszténységnél is ez egy központi üzenet. Gondolom Jézus boldog mondásaira, hogy ő nem egyszerűen azt akarja, Isten nem azt akarja, hogy mi vegetáljunk, és legyen mindig elég ennivaló a bendőnkben, meg hibátlan fogsorunk legyen, meg a bankszámlánk rendben legyen. Ez se baj, nem erről van szó, de ettől az ember nem lesz boldog. Nagyon sok bizonyítékunk van erre. Ez a legnagyobb veszély, egy ilyen közömbösség, eltávolodás az erkölcstől, az ősi alapoktól, és most úgy tűnik, hogy azt csinál mindenki, amit akar. És ez bevonul a döntéshozó körökbe is, egészen elképesztő törvényeket hoznak bizonyos parlamentek. Egyet említek meg csak a sok közül, van olyan amerikai állam, ahol a magzatot születés előtt is abortálni lehet. Tehát egy teljesen kifejlett, 9 hónapos babát születés előtt is meg lehet ölni, indoklás nélkül. Tehát ilyen szabadsága lett az embernek, és ez egy drasztikus és kirívó példa, de sajnos igaz, és ilyen súlyos zsákutcákba tud belefutni az öntörvényű, individualista, Isten nélkül döntő, az ő törvényét félretevő ember.
A hitünk, életünk folyamán is, ahogy egy énekünk mondja, mint változó hold, folyamatosan formálódik, hol nagyobb, hol kisebb. Ha már arról beszélünk, hogy miben hiszünk, tartalmában hogyan változik az életünkben a hitünk?
Ahogy az előbb mondtuk, azért a keresztény hitnek vannak biztos pontjai, csak röviden utalok arra, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy őt Isten teremtette, szeretetből teremtette, tudja, hogy a bűn az valóság, és az egy káros dolog. Tudja, hogy Jézus a megváltó, és ő kivált és megvált minket a bűn és a halál, és az ördög fogságából. Egy keresztény ember átéli a bűnei bocsánatát, és próbálja követni Jézust, Jézusnak a tanítását, indulatát, látását, programját, és szintén tudja, hogy örök élete van. Hát azért ez a hitünknek biztos pontjai, és azt így kimerem mondani, hogy aki nem ebben hisz, akkor az lehet, hogy nagyon értékes ember, de nem keresztjén. Ezek ilyen fix dolgok, de van például a gyermeki hit. Hát egészen más egy 4 éves gyermeknek a gondolkodása, mint aztán egy kamaszé, vagy egy középkorú, vagy egy idősé. Mi magunk változunk folyamatosan, hiszen a sejtjeink is lecserélődnek, és a agysejtjeink is, és sok minden, és növekszik, jó esetben növekszik a tudásunk, az ismeretünk, tudománnyal kapcsolatosan, a Biblia szövegeivel kapcsolatosan, a Biblia kutatás is egy hatalmas tudományág, és ezért érdemes minden hívő keresztjének bizony segédkönyveket is használni, olvasni egy kicsit a kor történetéről, hogy milyen korban élt például Mózes, vagy a proféták, vagy Jézus, vagy Pál apostol, és akkor sok mindent sokkal jobban megértünk, hogy mit is jelentett ott akkor ez a gondolat, vagy ez a szó, ez a beszéd. Tehát alakul, formálódik az ember gondolkodása, és attól is függ a mi hitünk, hogy milyen közösségben élünk. Tehát a közösségek is különbözőek, most leegyszerűsítve mondom, hogy vannak, akik inkább a törvényre helyezik a hangsúlyt, a szabályokra, hogy hogy élünk, hogy gondolkodunk, mit ehetünk, mit ihatunk, mehetünk-e moziba, meg nem tudom micsoda. Mások meg a szabadságra teszik a hangsúlyt, hogy élünk a világban, és minden szép, minden jó, mindennel lehet élni, és ezek formálódhatnak. Tehát egy ilyen kicsit törvényeskedő, szigorú közösségben lévő ember is változhat, és meg később megértheti, hogy mégis csak mi az az irgalom, mi az a kegyelem, mi az az Istennek a kedvessége, szépsége, hogy a mi hitünk nem egyszerűen tiltótábla rendszer, hanem a szabadságnak a egészséges megélése például, az emberség visszakapása, emberré válás útján vagyunk mi mindnyájan, és aki meg szabadosabban, liberálisabban gondolkodott, lehet, hogy rájön arra, hogy nagyon fontos a törvény maga, hogy attól nem kell elszakadni. Mert van, aki azt mondja, hogy a törvény már lejárt. Nem igaz, ez egy tévedés, nem járt le a törvény. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Csak ott nagyon fontos a jézusi tanításnál, hogy ő arról beszélt, hogy egyszerűen önerőből nem tudunk nem vétkezni. Kevés az emberi erő ahhoz, hogy tisztán maradjak, hogy ne lopjak, hogy ne hazudjak, és a többi. És a bibliai kijelentés szerint Isten az emberi szívbe írja a törvényt. Régi kifejezés szerint a szív hústábláira írja be a törvényt, ahogy anno valamikor a kőtáblára került a törvény szava, hogy ne kívülről legyen ez rajtunk, mint egy nyomás, hanem belülről vezessen minket Isten igéje.
Lélekhangoló.
Hogyha valakit mégis bánt, hogy a hite annyira úgy érzi, kicsúszik a kezei közül, illetve elveszíti, akár életesemények hatására, akkor hogyan jöjjön vissza, vagy mit tehet mégiscsak érte, hogy közeledjen Istenhez?
A krízisek, a szenvedések, családtagok halálesetei és a többi okozhatnak ilyen nehézségeket, állapotokat, és itt megrendülten kell erre mindig gondolni, mert aki még nem élt át ilyen nagy szenvedés, az nem tudja, hogy miről van szó. A Szentírásba is ezért kerültek bele olyan motivumok, mint például a Jobb története, aki igaz hívő ember volt, és mégis szenvedett, és meghaltak a gyermekei, és tönkrement minden, és ő maga is szörnyűséges betegséget kapott, és a Bibliában még számtalan más szereplőn is olvassuk ezt, akár Pál apostol is, hát őt is megkorbácsolták, megkövezték, bántották, és sorolhatnánk ezeket az eseteket, és aki így nagyon szenved, az átélhet ilyen kríziseket, átment időpontokat, és nem szabad ítélkeznünk ilyen emberek fölött. A evangéliumi hitnek a lényegéhez tartozik amúgy, hogy mi akkor is hiszünk, ha Istent nem látjuk és nem érezzük. Vannak olyan keresztény irányzatok, akik nagyon nagy hangsúlyt tesznek az emberre, hogy én mit gondolok, én mit érzek, tudok-e hinni, nem tudok hinni, most könnyű, most nem könnyű. Ezek is fontos kérdések, de az igazi keresztény hit alapvetően Jézusra néz, és azt is tudja, hogy ha most éjszaka van, akkor átélem az éjszakának a súlyosságát, sötétségét, krízisét, de tudom, hogy eljön a hajnal, mert Jézus a hajnalcsillag, ugye a Jelenések könyvében ezt olvassuk, hogy a hajnalcsillag. Tehát, hogy a mi hitünk nem a mi érzéseinkre épül csupán, hanem alapvetően Krisztus központú, őróla meg tudjuk, hogy ő él, hogy ő utánunk jön, hogy ő irgalmazni akar nekünk. Gondoljunk arra, hogy volt egy nagy próféta Illés, akinek nagyon nagy szolgálata volt, és végtelen halálosan elfáradt, belefáradt, és meg akart halni, a pusztába gyalogolt, lefeküdt egy barlangba, és meg akart halni. És akkor az angyal rátalál, és még több ilyen sztorit mondhatnék a Bibliából. Tehát sokan így élik meg a megújulást a mélység után, de fontos, hogy legyünk ilyen értelemben egymásnak is az angyalai, mert lehet, hogy éppen ma én vagyok valaki számára ez az angyal, mert a Szentlélek eszembe jutott egy nevet, egy embert, és hívd föl, keresd meg, kérdezz rá, segíts neki, tegyél valamit. Tehát, hogy ne dumáljunk csak a kereszténységről, hanem tegyünk, legyünk konkrét, gyakorlati, hétköznapi, életszagú, életszerű angyalok, és máskor meg hozzám jön el így valamilyen módon Isten igéje, szava, valóban akár egy mobiltelefon híváson keresztül is.
Ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a sínai hegyre menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keress menedéket, hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól így, bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az igaz hitnek tehát két alapvető ismérve van, Krisztusra tekint, és Krisztus munkálkodik benne. Luther Márton bíztatását Weltler Gábor lelkész szavaival kiegészítve hallhatták.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted jár.
Kedves hallgatóink, a Lélekhangoló Evangélikus műsorban keresztény hitünk alapjairól és magának a hitnek a tartalmáról, változásairól beszélgettünk Szeverényi Jánossal, aki a Híd Evangélikus Missziói Magazin témájául is ezt választotta. Szeretettel ajánljuk a magazinokba való belelapozást az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu webcím alatt, ahol rádióinterjúink is meghallgathatók. Keressenek és kövessenek minket Evangélikus Missziói Központként a YouTube-on, illetve Lélekhangoló néven a Spotify-on. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ott ülsz ma az asztalnál,
hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.